Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Úton van a Marshoz az arabok első bolygóközi űrszondája. Elkezdődött a világ első erőmű méretű fúziós kísérleti berendezése, az ITER összeszerelése. Vághatatlan anyagot készítettek angol és német tudósok. Az egész világ kockákból épül fel, amit már az ókori görög filozófus Platón is megjósolt. Érdekbarátságokat kötnek egymással a palackorú delfinek. A mesterséges intelligencia tervezett logókat, márkaterveket, de a megrendelők azt hitték, hogy egy valódi designer munkáit kapták. Röviden, egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Elkezdődött az arab nemzetek első bolygóközi küldetése. Július végén ugyanis sikeresen elstartolt az Egyesült Arab Emirátusok reménynévre keresztelt űrszondája. Az arab marszondát szállító japán űrrakéta először föld körüli pályára állt, majd a második fokozat beindításával elindult a vörös bolygó felé, a szonda pedig a gyorsítás után sikeresen levált az indító rakétáról. Az amerikai segítséggel megépített szonda a tervek szerint az Emirátusok megalakulásának 50. évfordulóján jövő februárban érkezik meg a Marshoz. A Dubajban lévő Mohammed bin Rashid űrközpontból végzik az űreszköz irányítását, és a kommunikációért az amerikai űrügynökség, a NASA Deep Space Network antenna hálózata felel. Annak érdekében, hogy a megérkezése után a szonda műszereit azonnal munkába tudják állítani, azokat útközben fokozatosan ellenőrzik és felkészítik a későbbi munkára. A szonda 121.000 km/órás sebességgel érkezik meg a Marshoz, de ez túl sok. 18.000 km-es óránkénti sebességre kell lassítania, ami az üzemanyagának felét felemészti. A fékező manővert az űreszköz teljesen automatikusan hajtja majd végre, hiszen a földi irányító személyzet ezt a rádiójel utazási ideje miatt csak jelentős késéssel tudná megtenni. A lassítás után a szonda a Mars mögött repül majd el, ami azt jelenti, hogy egy ideig rádiócsend lesz. Ahogy ismét tudnak vele kommunikálni, úgy módosítják a Mars körüli pályát, hogy az az úgynevezett tudományos megfigyelő pálya legyen, ami lehetővé teszi a tervezett méréseket. Ezen a pályán a szonda 55 óra alatt kerüli meg a bolygót, és attól minimum 20.000, maximum 43.000 kilométeres távolságban lesz. Erre az ellipszis pályára az eszköz 6 hét alatt áll át. Eközben beállítják a műszereit a mérések elvégzéséhez. Ezek között van kamera, valamint infravörös és ultraibolya spektrométerek, melyekkel a Mars légkörét és annak dinamikáját vizsgálja majd az űreszköz. A begyűjtött adatokat hetente kétszer továbbítja majd a Földre, és a tervek szerint ezek egy-egy alkalommal 1 terabájtnyi mennyiséget jelentenek. Ezeket az adatokat aztán az emírségek kutatói megosztják a világ tudományos közösségével. A remények szerint a misszió egyik fontos hatása, hogy az így megszerzett ismeretek a jövőben az oktatásban is megjelennek. Ismét elkezdte a tudományos munkát a NASA geológiai robot űrszondája. Az InSight robotkarja egy ideig a Vakondnak segített lejutni a talajszint alá. A Vakondnak nevezett hőmérő eszköz feladata az lett volna, hogy leássa magát, de ez több próbálkozás után sem sikerült neki. Ezért a robotkarja nyújtott segítséget. Tette ezt úgy, hogy a robotkar végén lévő lapáttal óvatosan lenyomva tartotta a cölöpverőgéphez hasonlító eszközt. Ahhoz, hogy az önbeverő folyamat sikeres legyen, arra van szükség, hogy a talaj súrlódjon, amit a Vakond körül összeomló laza talaj tenne lehetővé. Az InSight alatti marsi talaj azonban olyan kemény, mint a beton, ezért a fúrófej csak egy helyben pattogott és kifordult a helyéből. A robotkar abban segített, hogy a fúró egy helyben maradjon és sikeres legyen az ásás. A Vakondnak legalább 3 méter mélyre kellene leásnia magát, hogy a bolygó belső hőmérsékletét, a környező anyagok hőtehetetlenségét és a Mars belsejéből feláramló hőt pontosan meg tudja mérni. A robotkar egyik új feladata, hogy végigpásztázza az eszköz napelemeit, hogy kiderüljön, milyen vastag porréteg borítja azokat. Ha ugyanis ezt sikerül megbecsülni, akkor az is kiderül, hogy mennyi energia áll az InSight rendelkezésére naponta. Emellett folytatnák a robotkarral a marsi égbolt megfigyelését. A hulló csillagok után kutatnak. Ezek mennyiségéből arra következtetnek, hogy jelenleg milyen gyakoriak a meteor becsapódások a vörös bolygó felszínén. A becsapódásokat az eszköz szeizmométerre is érzékeli, és ezt a két adatot össze is lehet hasonlítani egymással. A szeizmométer az első marscsengéseket 2019. januárjában érzékelte, 3 hónappal a mérések megkezdése után, de ugyanazon év őszén már napi 1-2 rengést észlelt. Azóta már több mint 480 ilyen eseményt rögzített az eszköz, ezek gyakorisága pedig kevesebb, mint heti 1-re csökkent. A szakértők azt mondják, a kisebb rengések nem múltak el, mindössze arról van szó, hogy az évszakra jellemző erősebb légköri turbulencia zaja elfedi azok jeleit.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Elkezdődött az ITER összeszerelése. A világ első erőmű méretű fúziós kísérleti berendezését a franciaországi Kederásban állítják össze, az Energia Tudományi Kutatóközpont mérnökeinek és kutatóinak a részvételével. Az ITER, vagyis a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor, a világ egyik legnagyobb nemzetközi mágneses fúziós kutatásfejlesztési projektje, és a célja, hogy bebizonyítsák, a Földön lehetséges magfúzióval békés célokra energiát termelni. Ezen kívül a későbbi fúziós erőművekben használandó technológiákat is itt tesztelik majd, közölte az Eötvös Loránd kutatási hálózat. Az ITER fejlesztésében Magyarországról az ehhez a hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratóriumának és fúziós technológia laboratóriumának a szakemberei vesznek részt. A beszámoló szerint a magyarok tervezték meg a kísérleti termonukleáris reaktor teljes belső kábelezését úgy, hogy azok 20 évig karbantartás nélkül is képesek működni. Egyes alkotóelemeket Budapesten teszteltek, és a magyar mérnökök jelenleg is egy fontos berendezésen, az úgynevezett szaporító kazettán dolgoznak. Ez az eszköz felelős az erőműven belül a fúzió egyik üzemanyagának előállításáért. A magyar szakemberek emellett pályázatot nyújtottak be a pelletbelövő építésére, ami az ITER egyik kritikus berendezése lesz. Ez oldja majd meg a fúziós erőműben az üzemanyag utánpótlását. Az Eötvös Loránd kutatási hálózat közleménye szerint az, hogy elkezdődött a létesítmény összeszerelése, hatalmas mérföldkőnek számít, hiszen eddig főleg az épületeket és a kiszolgáló egységeket építették. Mostantól viszont várhatóan felgyorsulnak majd az ITER építési eseményei. Új energiahatékonyabb eljárással lehetne előállítani a benzint. Amerikai és brit kutatók évek óta kísérleteznek, és a közelmúltban bejelentették, hogy munkájuk eredményeként nagy eséllyel képesek lesznek megoldást találni a membrán technológiára alapozott kőolajfinomítás ipari megvalósítására. A hagyományos olajfinomítás úgy történik, hogy a nyers olajat elforralják, a keletkező párát pedig szakaszosan kicsapatva különböző sűrűségű párlatokat állítanak elő. Ezt nevezik frakcionál desztillációnak, ami egy meglehetősen energiaigényes folyamat. Létezhet ugyanakkor olyan eljárás is, ami ehhez képest jelentős energia megtakarítással jár. Laboratóriumi körülmények között ki lehetne dolgozni egy olyan technológiát, aminek segítségével az ivóvíz tisztításban használt fordított ozmózishoz hasonlóan választanák szét a nyersolaj frakcióit. Ő helyett nyomásra alapozott eljárással már készítettek nyersolajból benzint és kerozint is. A kutatók 6 éve tartó együttműködésében már kifejlesztettek egy olyan membránszűrőt, ami a jelenleg elérhető szelektív membránoknál 2-szer hatékonyabban működik. Bár a laborban kipróbált technológia hatásos, de ahhoz, hogy ipari mértékben is alkalmazzák, további kutatásokra még szükség lesz. Széllel termelik a gázt, amivel lakásokat fűtenek Skóciában. Az egyik brit gázszolgáltató bejelentette, elindítják a világ első olyan zöld energetikai beruházását, amelyben a szélturbinák által megtermelt energiát használják fel arra, hogy a vizet elemeire bontsák. Ennek eredményeként hidrogént kapnak, amit a háztartások fűtésére használnak fel. A projektben az Északi-tenger partján fekvő Fife megye 300 háztartását látják el így energiával, de a későbbiekben több partvidéki település gázszolgáltatása is átállhat arra, hogy földgáz helyett tiszta hidrogénnel melegítsék a radiátorokat. Bár hasonló megoldásokról már korábban is lehetett hallani, de azokban jellemzően arról van szó, hogy a megtermelt hidrogén egy részét bekeverik a földgáz hálózatba. A skótok megoldása azért számít újdonságnak, mivel a folyamathoz tengerre telepített szélerőműveket használnak, és teljesen kiváltják vele a földgázt. Skócia ígérete szerint 2045-re, míg Nagy-Britannia 2050-re vállalta, hogy eléri a teljes széndioxid semlegességet. A műsor következő részében beszámolunk egy egyszerű eljárásról, ami ha világszerte elterjedne, sokkal tisztább lenne tőle a levegő. Szó lesz továbbá egy vághatatlan anyagról, ami annál ellenállóbb lesz, minél erősebben próbáljuk meg ketté hasítani. Maradjanak velünk, már is jönnek a részletek.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Rengeteg széndioxidot lehetne kivonni a légkörből egy egyszerű változtatással. A Sheffieldi Egyetem munkatársai jöttek rá, hogy ha a mezőgazdaságban a szántóföldeket zúzott kőporral hintenék be, akkor a növények széndioxid elnyelő képessége a jelenlegi sokszorosára emelkedne. A brit kutatók kiszámolták, hogyha ez a módszer világszerte mindenhol elterjedne, azzal a légkör akár 2 milliárd tonnányi széndioxidtól is megszabadulhatna. Vagyis a gazdák nagyon nagy segítséget nyújtanának a klímaváltozás elleni küzdelemben. A 2 milliárd tonna körülbelül akkora mennyiség, mint amennyi a repülés és a szállítóforgalom miatt kerül a levegőbe. A jelenség hátterében egyébként egy természetes folyamat húzódik meg. A földre hulló esőcseppekben lévő széndioxiddal reakcióba lépnek a kőtörmelékben lévő ásványi anyagok, és megkötik azt. Az így keletkező bikarbonát pedig vagy a talajba kerül, vagy elmosódik és a vizekbe jut. A brit kutatók azt írják, ezzel a módszerrel lassítani lehetne a globális klímaváltozást, ráadásul egyszerű, nem igényel nagy anyagi befektetést sem átalakításokat, és könnyen kivitelezhető. Mindemellett a kőtörmelék abban is segíthet, hogy a talaj tápanyagban gazdag legyen, ami pedig hosszú távon még az élelmiszer ellátást is segítheti. Az eljárás további előnye közé sorolták még azt is, hogy csökkenti az esővíz savasságát, így pedig mérsékelheti az óceánok elsavasodását, valamint fel lehetne használni a bányászatból fennmaradó szilikát kőtörmeléket. Bár ezt a megoldást már sokfelé használják a talajminőség javítására, de a britek tanulmánya az első, amely ennyire részletgazdag. A szimulációt, a számításokat a lehető legnagyobb méretben végezték el. A teljes világtérképet megvizsgálták, amelyen a helyi sajátosságok is szerepeltek. Vagyis területenként adták meg az olyan adatokat, mint például a mezőgazdasági területek mérete és az időjárási jellegzetességek. Azt is kiszámolták, hogy a kőtörmelék szállítása mekkora káros anyag kibocsátással járna. Minden adatot összesítve a kutatók arra jutottak, hogy ezzel az eljárással 2050-re 2 milliárd tonnányi széndioxidot lehetne kivonni a légkörből. Elkészült az anyag, amit nem lehet elvágni. A különleges anyagot német és angol tudósok fejlesztették ki. A tanulmányban azt írják, teljesen mindegy, hogy milyen eszközzel vagy módszerrel próbálják meg elvágni az anyagot, az nem sikerülhet. A körfűrész, a fúró vagy épp a vízsugár is csak a felső réteget sérti fel, de az anyag struktúrája eközben dinamikusan átalakul úgy, hogy a vágószerszám ne legyen képes rajta keresztül hatolni. Az anyag celluláris felépítésű alumínium fémhabba ágyazott, kerámia kockákból épül fel. A kutatókat a tengeri állatok meszesváza és a grapefruit héjának struktúrája ihlette. Azt írják, hogy a mészvázas élőlények külső váza is ehhez hasonló. Az ugyanis biopolimerbe épített kemény pikkelyekből áll. Ez a megoldás egyszerre képez kemény felületet, ugyanakkor az erőhatások eloszlatásához szükséges átalakíthatóságot is biztosítja. Az anyag szerkezete olyan, hogy ha külső erőhatás éri, akkor a részecskék mozogni kezdenek, és a szerszámra ellentétes erőhatást gyakorolnak, aminek eredményeként az eszköz megakad, nem tudja tovább vágni a felületet. Sőt, a szerszám, amivel megpróbálják elvágni a proteuszt, jobban megsérül, mint maga az anyag, hiszen az utóbbiban fellépő vibráló erő rendkívül romboló hatást fejt ki. A proteusz szerkezetével létrejövő rezgés a kutatók szerint korlátlan ideig fenntartható, feltéve ha a szerszám, amivel el akarjuk vágni, kibírja. Számos tesztet végeztek, és ezek alapján kijelenthető, minél tovább próbálkoztak a proteusz elvágásával, az eszköz, amit ehhez használtak, egyre jobban eltompult. Ennek egyik oka, hogy a vágás közben az eszközről leváló anyagok betemetik az anyag szerkezeti sérüléseit, és minél gyorsabb a vágómozgás, annál több törmelék keletkezik. Vagyis a lerakódó védőréteg egyre tömörebb és erősebb lesz. A brit és német tudósok szerint a vághatatlan anyagot az élet számos területén fel lehetne használni. Például kerékpárzárat, biztonsági ajtót vagy páncélt is készíthetnének belőle. A folytatásban szó lesz arról, amit már Platón is állított, miszerint kockákból épül fel a világ, és beszámolunk egy újonnan felfedezett fémevő baktériumról. Már is jönnek a részletek.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kockákból felépülő világban élünk. Erre jött rá egy magyar kutatók által vezetett amerikai magyar kutatócsoport. Erről már az ókori görög filozófus Platón is írt. Ő a kockát képzelte el a föld építő elemeként, mivel a kocka az egyetlen szabályos test, amelyik hézagmentesen illeszkedik egymáshoz. Összesen ötféle szabályos vagy platóni test létezik, amelyek közös jellemzője, hogy azonos alakú és méretű oldallapok határolják, és maguk is szabályosak. Tehát mind a szögeik, mind az oldalaik hossza egyenlő. Ezeket a köznyelvben egyszerűen 4, 6, 8, 12 és 20 oldalú kockának szokás nevezni. Valójában ezek a tetraéder, a hexaéder, az oktaéder, a dodekaéder és az ikozaéder. Platón úgy gondolta, hogy a kockának fontos szerepe van a világ szerkezetében, és most kiderült, hogy egyáltalán nem tévedett. Domokos Gábor akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem morfodinamikai kutatócsoport vezetője, a BME szilárdságtani és tartószerkezeti tanszék egyetemi tanára, a tanulmány vezető szerzője azt mondta, ha egy konvex térbeli poliédert vagy egy síkbeli poligont egy síkkal kettévágunk, majd ezután még sokszor kettévágjuk, akkor rengeteg sok szöget és testet kapunk. Ezek már különbözőek lesznek, de ha csúcsaik, éleik és lapjaik számát átlagoljuk, akkor végül a kocka jellemzőit kapjuk, vagyis 8 csúcsot, 12 élt és 6 lapot. Az anyagok természetes töredezésekor is ez figyelhető meg. Példaként egy ciklát hozott fel, amely ha több száz év alatt széttöredezik, akkor rengeteg poliéder lesz a helyén. A poliéder egy olyan test, amit minden oldaláról síkok határolnak, vagyis ilyen poliéder például a kocka is. Ez a tagozódás figyelhető meg akkor is, amikor kiszárad a talaj és mozaikos lesz a felszín. Domokos Gábor egy akár otthon is elvégezhető kísérletet javasolt. Azt mondta, ha egy háromszöget kettévágunk, akkor 2 sokszög keletkezik, amelyek csúcsainak átlaga több lesz, mint 3, és ha egy 180 foknál kisebb belső szögekkel rendelkező 5 szöget, vagy még ennél is több csúccsal rendelkező sokszöget vágunk ketté, akkor az így kapott 2 sokszög átlagosan kevesebb csúccsal rendelkezik. Domokos Gábor azt mondta, mindegy, hogy a kezdeti sokszög mekkora, ha a folyamatot elég sokszor megismételjük, akkor a csúcsok átlaga mindig a 4-hez közelít. Tehát a 4 szög olyan egyensúlyi állapotnak tűnik a rendszerben, ami véletlenszerű darabolásnál előbb vagy utóbb előáll. Domokos Gábor az egyik feltalálója a gömböznek, az első ismert tömörtestnek, amelyet akárhogyan teszünk le, mindig visszatér a stabil egyensúlyi helyzetébe, mindig ugyanazon a ponton áll meg. A gömböcnek 2 egyensúlyi pontja van, egy stabil és egy instabil. Az akadémikus azt mondta, eredményeik az élettelen természet alakfejlődési folyamatának kezdetét írják le, ezzel szemben a gömböc a folyamat végpontja. A formafejlődés folyamatát a kocka és a gömböc úgy foglalják keretbe, hogy maguk tökéletességében egyik sem jelenik meg a természetben. Míg a kockának 26 egyensúlyi pontja van, addig a gömböcnek 2. A valós testek esetében viszont, amik a természetben képződnek, e 2 végpont között helyezkedik el. Az egyensúlyi pontok száma pedig azt mutatja, hogy a test a saját fejlődésének melyik szakaszában tart. Fémevő baktériumot fedeztek fel amerikai tudósok. Azt már régóta feltételezték, hogy létezhet ilyen élőlény, de ez idáig bizonyítani nem sikerült. A kaliforniai mikrobiológusok teljesen véletlenül fedezték fel a fémevő baktériumot, hiszen egyáltalán nem ez irányú kísérletet végeztek. Egyikük a mosogatóban hagyott egy üvegedényt. Ebben vízzel átitatott könnyű krétaszerű mangánt tartott. Amikor hónapokkal később ismét ránézett, azt tapasztalta, hogy az üvegedényt egy fekete anyag fedi. Alapos vizsgálatnak vetették alá, és kiderült, hogy oxidált mangán borította az üveget, amit olyan baktériumok állíthattak elő, amik a csapvízben voltak. A megfigyelésről készült tanulmányban azt írják, a felfedezett baktériumok az első élőlények a tudomány mai állása szerint, amelyek tápanyagként képesek hasznosítani a mangánt. Mindezt úgy érik el, hogy azt kemoszintézishez használták, tehát biomasszát állítottak elő a szervetlen anyagból. Ez a felfedezés megmagyarázhatja, hogy a vízhálózatok helyenként miért tömődnek el mangánoxidokkal. Eddig ugyanis senki nem tudta, hogy a csövekben ez az anyag miért keletkezik.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Nincs különbség az emlősök agyi konnektivitása között. Erre jöttek rá a Tel Avivi Egyetem kutatói. Azt írják, hogy az emlősök, így az ember agya is 2 féltekéből áll. Ezeket az információ átvitelben szerepet játszó axonok kötik össze. Az, hogy az agyi konnektivitás minden emlősnél megegyezik, azt jelenti, hogy az információk átvitele az egyik agyféltekéből a másikra ugyanolyan hatékonysággal működik, függetlenül attól, hogy melyik fajról van szó. Vagyis nem számít, hogy bálnákról vagy egerekről beszélünk. Az izraeli kutatók 130 különböző emlősfaj, köztük az ember agyán végeztek MRI vizsgálatot, és az agy méretétől, valamint szerkezetétől függetlenül minden esetben egyenlő szintű konnektivitást mértek. Emellett azonosítottak egy úgynevezett kompenzációs mechanizmust is, ami azt jelenti, hogy az agy a két félteke közötti kevesebb kapcsolatot az agyféltekéken belül több kapcsolattal kompenzálja, vagy épp fordítva. Kiderült az is, hogy bár a konnektivitás ugyanolyan mértékű, annak méretét a különböző emlősfajok más és más stratégiák mentén őrzik meg. A konnektivitás egyes típusai különböző kognitív funkciókra vagy emberi képességekre gyakorolhatnak hatást. Egy-egy tárgy méretét és elhelyezkedését minden ember másként látja. Derült ki kaliforniai kutatók vizsgálataiból, akik azt is megállapították, hogy még az egyén saját látómezejének eltérő pontjain is máshogy ítéli meg mindenki a tárgyak elhelyezkedését és méretét. A tanulmány vezető szerzője azt mondta, azt feltételezzük, hogy a körülöttünk lévő fizikai világot a maga tökéletes valójában észleljük, de az új eredmények szerint mindenki egyedi vizuális új lenyomattal rendelkezik. Arra keresték a választ, hogy az emberek a körülöttük lévő tárgyakat pontosan ugyanúgy látják-e, vagyis például, hogy egy kávéscsésze esetében egyetértés van-e az emberek között annak elhelyezkedéséről, vagy például arról, hogy elég nagy a füle. A vizsgálatok szerint nincs egyetértés. A kutató azt mondta, az életünk során a számos gyakorlással hozzászoktunk, hogy a mozgásunkat a látottakkal összhangban végezzük el. A kísérletben résztvevőknek eltérő hosszúságú köríveket kellett nézniük, és meg kellett becsülniük azok hosszát. A kutatók maguk is meglepődtek, amikor kiderült, hogy ugyanazokat az íveket az emberek hosszabbnak vagy éppen rövidebbnek látták attól függetlenül, hogy a látómezőjük mely részén érzékelték azokat. Azt mondják, az eredmények elképesztő eltéréseket mutattak, nem csak egyes emberek, hanem az egyének saját látómezőjén belül is. Ahhoz, hogy megértsék ennek pontos okait, további vizsgálatokra lesz szükség, és azt is meg kell érteni, folytatták a szakértők, hogy ezekhez a hibákhoz miként alkalmazkodunk. Kihasználják egymást a delfinek. Amerikai kutatók az elmúlt 30 évből nézték át körülbelül 1700 palackorú delfin viselkedését az ausztráliai cápaöbölből. Kiderült, hogy a delfinek érdekbarátságokat kötnek, és már fiatalon is tudják, hogy olyan egyedek társaságát kell keresniük, amelyek életük későbbi szakaszában segíthetnek nekik. Megfigyelték, hogy nagyjából 10 éves korukig ezek az állatok főleg olyanokkal barátkoznak, amelyektől olyan képességeket tanulhatnak el, ami felnőtt korukban hasznos lesz a számukra. A palackorú delfinek 3-4 éves korukban kezdenek elszakadni az anyjuktól, és időről időre más és más csoportokhoz csatlakoznak. Bár gyakran lépnek be újabb közösségekbe, az is megfigyelhető, hogy van egy-két közeli barátjuk, és velük csoporttól függetlenül több időt töltenek. A kutatók azt írják, a hímek főleg hímekkel, míg a nőstények inkább nőstényekkel barátkoznak. Az is kiderült, hogy a két nem máshogy alakítja a kapcsolatait. A hímek gyakrabban érnek egymáshoz, összedörzsölik az uszonyukat és közösen pihennek. Ezzel szemben a nőstények többnyire kerülik a fizikai érintkezést, és több időt szánnak a táplálékkeresésre. Ez utóbbi azért fontos, mivel az utódok felneveléséhez több energiára, vagyis több élelemre lesz szükségük. Ezzel magyarázható, hogy a nőstények ezt gyakorolják már egészen fiatal koruktól kezdve.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Különleges felfedezések. Elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása. Folytatódik.
Cement nélkül építenek toronyházat Sydneyben. A cement a beton szükséges összetevője, ugyanakkor jelentős környezeti terhelést is jelent. A cementgyártás teszi ki ugyanis a világ széndioxid kibocsátásának 8%-át. Egy ausztráliai cég arra vállalkozott, hogy fenntartható irodaházat építsen, ráadásul beton nélkül. A célkitűzés az volt, hogy a környezetre a lehető legkisebb terhelést jelentse, ezért az épület belső faszerkezettel rendelkezik, amit acélváz vesz körül. Az energia szükségletét teljes mértékben megújuló forrásokból fedezi, az üveghomlokzat pedig amellett, hogy árnyékol, még energiát is termel. A 40 emeletes, 180 méter magas épületen rengeteg zöld felület és kert lesz. A tervek szerint az épület 2025-re készülhet el, és a beköltöző cégek nagyjából 4000 munkatársa dolgozhat majd az innovatív és egészséges környezetben. Mesterséges intelligenciával verték át a megrendelőket, de senkinek nem származott belőle kára. Egy oroszországi dizájn stúdió megalkotott egy kitalált szemét, aki, illetve ami logótervezéssel foglalkozik. Élő emberről szó sem volt, a cég egy mesterséges intelligenciát fejlesztett, amit kézzel rajzolt vektoros képekkel tanítottak meg a márkatervezésre, és nagyon sok fotót is megmutattak a gépnek, hogy akkor is képes legyen valamit alkotni, ha megrendelőnek semmilyen ötlete nincs. A munkáit végül nem lehetett megkülönböztetni az emberi alkotásoktól. Elkészítették a képzeletbeli tervező háttér történetét, és még egy portfóliót is terveztek neki. Miután bekerült a köztudatba, egymás után érkeztek a megrendelések. Influencereknek, éttermeknek, telefonos alkalmazásokhoz és új termékekhez tervezett logókat, márkajelzéseket a gépi dizájner. A megrendelők pedig nagyon elégedettek voltak a végeredménnyel. Az orosz design stúdió egy év elteltével jelentette be, hogy a híres tervező valójában nem létezik. Bár a mesterséges intelligencia segítségével logókat már korábban is terveztek maguknak egyes cégek, de azok többnyire csak egy bizonyos határ mentén kaptak szabad kezet, hogy a márka mindenképpen felismerhető maradjon. Az oroszok által alkotott program viszont szabad kezet kapott, és nagyobb szabadságot is. A beérkező levelekben kulcsszavakat keres, amelyek alapján eleget tesz a megrendeléseknek. Miután elkészül az első minta, egy algoritmus finomít a megjelenésen, és létrehoz egy színskálát. A folyamat utolsó lépésében a kész logót, márkatervet a cég egy valódi munkatársa küldi vissza a megrendelőnek. A cég, bár már leleplezte a népszerű dizájnert, nem hagyják elfeledni, és továbbra is használják a munkáit. Ezt azzal magyarázták, hogy a mesterséges intelligencia gyakran teljesen más irányba viszi a tervezési folyamatot, mint egy ember, és mint amire számítanának. Az oroszok alkotta gépi tervező bebizonyította, hogy a mesterséges intelligencia már nem az álmodozások, hanem a mindennapok része, még a művészetben, a kreatív munkában is. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmet!